Kordonbontás a Kossuth téren. A Fidesz képviselői délelőtt elbontották a kerítést. Kordon építés az országház előtt. A rendőrség délután újraépítette a kerítést. Fővárosi kórház tüntetések tiltakoztak a Söfmérei Anyavédelmi Központ és a Rókus Kórház bezárása ellen. Koszovó jövője, a szerb államfő elutasította a tartomány függetlenségére vonatkozó ENSZ tervet.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Lebontották a Kossuth teret elkerítő kordont a Fidesz országgyűlési és LP képviselői délelőtt a frakciüléseket megszakítva. A téren szolgálatot teljesítő rendőrök nem avatkoztak közbe, de délután 14 órára ismét visszaépítették a védőkerítést. A parlament előtt sok száz fő gyűlt össze a miniszterelnök lemondását követelve.
Magyarországon súlyosan megsértik a gyülekezésnek a jogát,
mondta Szájjel József délelőtt 10 órakor a Kossuth szobornál tartott frakcióülésen, majd felszólította a fideszes képviselőket, hogy bontsák le a kordont, és tegyék ismét szabaddá a Kossuth teret az emberek előtt.
Súlyosan alkotmányellenes állapotot szüntetünk meg.
De erről valami engedélyük van?
A téren szolgálatot teljesítő rendőrök közül csak páran próbálták feltartóztatni az elszánt képviselőket.
Szerintem ne veszekedjünk magukat is.
A kordon bontásában a teljes Fidesz vezérkar is részt vett.
Munkástagozat!
A megfelelő szerszámokkal felszerelt képviselők gyorsan és eredményesen dolgoztak. Fél óra alatt szinte az egész kordont lebontották.
Ez egy polgári engedetlenségi akció. Az azt jelenti, hogy egy alkotmányellenes, törvénysértő rendőri intézkedést fogunk hatályon kívül helyezni, és vállaljuk ennek minden jogi következményét természetesen.
Délben azonban a rácsok helyett már rendőrök vették körbe a teret, ennek ellenére az embereknek tetszett a szabaddá vált Kossuth tér.
Miért itt a tér? Miért itt a tér?
Ez váratlanul ért bennünket, és rendkívül örömmel töltött meg, hogy végre nem már a polgári engedetlenség útjára mertek lépni nemzetünk legjobbjai.
A Kossuth teret először október 19-én választották ketté kordonnal, majd 23-án hajnalban az egész teret körbekerítették, kiszorítva onnan a hetek óta ott tüntetőket. Azóta nem csak az ellenzéki pártok követelték a kordon megszüntetését, hanem Szili Katalin is levélben kérte a kordon részbeni felszámolását. Gergényi Péter szerint azonban a parlament és az ott dolgozók továbbra is védelemre szorulnak, ezért a tér műveleti terület maradt. A délelőtti eseményekre reagálva Petrétei József rendészeti miniszter azt ígérte, hogy a történteket alaposan kivizsgáltatja.
Én ezt a helyzetet egy provokációnak tekintem. A provokáció nem a kormánnyal szemben, hanem a jogrenddel szemben történt. Magyarországon a jogszabályokat mindenkinek, az országgyűlési képviselőknek is be kell tartania.
A kordont egyébként 14 órára ismét visszaépítették.
A nagyobbik ellenzéki párt akcióját a miniszterelnök mellett az MSZP, az SZDSZ és az MDF politikusa is elítélik. Gyurcsány Ferenc szerint törvénysértést követett el a Fidesz a kordonok elbontásával, amivel példát mutathat szimpatizánsainak.
A legalapvetőbb dolog, hogy nem szabad összekeverni a magánvéleményt a köztársaság normáival. Még ha úgy is gondolják, jó vagy rossz hiszeműen, hogy valami nem jogszerű, annak van egy módja. Az igazságszolgáltatás például. Hát feje tetejére fog így állni a világ.
Lendva Ildikó szerint példátlan, hogy fideszes politikusok mentelmi joguk mögé bújva jogsértést kövessenek el.
A magyar rendszerváltás óta az alkotmányos demokrácia történetében nem volt példa rá, hogy valamely parlamenti képviselőcsoport egységesen és tudatosan jogsértést kövessen el.
Az MDF frakció vezetője szintén nem ért egyet a fideszes képviselők egyéni akciójával.
Jogsértést jogsértéssel megoldani az egyelőre nem megoldással.
Az országgyűlés elnöke szerint a kordonbontásnak komoly politikai és társadalmi következményei lehetnek.
Egyébként parlamenti frakciók egyetértettek azzal, hogy valóban szükségtelen már a kordon, ugyanakkor én azt tartom fontosnak, hogy ennek a cselekedetnek milyen következményei lehetnek. Nyilvánvaló a közvetlen és a hosszú távú morális következményeit is tekintve.
Gusztos Péter szerint lehet politikai és jogi vita tárgya, hogy kordonok állhatnak-e a Kossuth téren, de azokat nem parlamenti képviselőknek kellene elbontaniuk. Ez ugyanis a rendőrség hatáskörébe tartozik.
Politikai majomparádé a Fidesz akciója, jogi értelemben pedig egy joggal való visszaélést láthatunk. A fideszes parlamenti képviselők a mentelmi jogukkal éltek vissza, amikor a kordonokat elbontották.
Egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a KDNP frakció kéri a kormányt, hogy most ne küldjön oda provokátorokat, mint azt tette a TV-székház esetében.
A KDNP ugyanakkor egyetért és szolidaritást vállal a Fidesz akciójával.
A Fidesz arra szólítja fel a kormányt, hogy haladéktalanul távolítassa el a Kossuth térről az újra felállított kordonokat. Ezt Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselő jelentette ki délután.
Nyilatkozatok, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a parlamenti képviselők mentelmi joguk mögé bújva kívánták ezt a helyzetet megoldani, ezek minden alapot nélkülöznek. Vállaljuk minden jogi következményét, bárki kívánja bármilyen eljárást indítani velünk szemben.
És most kapcsolunk a helyszínre, a telefonnál ott van a híradó tudósítója, Kovács Dorján. Szervusz! Dorján, hallasz remélem. Mi zajlik most a Kossuth téren? A riportban hallott szlogenhez kapcsolódva, kié most a tér?
Szervusz, Edith, jó estét kívánok a nézőknek. Igen, most már hallak, az előbb még elég rossz volt a vonal. Továbbra is farkas nézés zajlik a rendőrök és a tüntetők között. Azt tudom, beszéltem a BRFK szóvivőjével, hogy jelenleg a budapesti rendőrfőkapitányság vezetői tanácskoznak, hogy eldöntsék, hogy mi legyen, hogy legyen tömegoszlatás vagy sem. Tehát egyelőre ez még nem dőlt el. A tömeg egyébként nem növekedett számottevően, úgy csatszolom, hogy körülbelül 1000-en lehetnek, annál többen valószínűleg nem.
Viszont milyen a rendőri jelenlét, Dorián?
Erről akartam most beszélni, több rohamrendőr érkezett, és kordon is. A kordont ugyanakkor még nem rakták le, de több teherautónyi kordon érkezett.
Milyennek látod a felvonulókat, a tüntetőket? Indulatosak, dühösek, vagy viszonylag békések?
Egyáltalán nem. Hát indulatról nem lehet beszélni. Sőt, az egyik felszólaló azt mondta, aki beszélt az emberekhez, hogy inkább imádkozzanak és csendesen legyenek, mert akkor talán a rendőrök nem verik szét őket, hogy nem lesz hozzá mertük, ő így fogalmazott szétverni egy imádkozó tömeget. Indulatról semmiképpen nem beszélhetünk.
Dorián, köszönöm szépen, hogyha indokolt, akkor visszakapcsolunk hozzád. Most folytatjuk a híradót. Sólyom László közleményt adott ki a Kossuth téri kordonbontásról, amely így szól. Ma a Fidesz európai parlament és országgyűlési képviselői jogellenesen elbontották a Kossuth téri rendőrségi kordont, és bejelentették, vállalják tettük jogi következményeit. Felelősségük azonban kiterjed a szimbolikus akció társadalmi következményeire is. Az államfő utal arra, az országgyűlési képviselők magatartása mintát adhat, márpedig a jogállamot csak jogállami eszközökkel lehet szolgálni. Nem hallgatható el viszont az sem, hogy a Kossuth téren a gyülekezési jogot őszóta alkotmányosan aggályos módon korlátozza a rendőrség, és nem reagált érdemben a kifogásokra sem, hangsúlyozza a köztársasági elnök. Jogszerűtlen helyzetet csak jogszerű eszközzel lehet feloldani, vélekedett a Kossuth téri kordon elbontásáról a híradónk által megkérdezett alkotmányjogász. Lövétei István szerint ebben az esetben a fideszes honatyák mentelmi joga nem érvényes.
Lövétei István szerint csak kivételes esetben, például jogosönvédelem esetén lehet erőszakot alkalmazni. Mint fogalmazott, vitatható, hogy jogszerű volt-e kordont emelni a Kossuth téren, akár csak a képviselőknek az ennek elbontására tett kísérlete, amit a rendőrség elvileg megakadályozhatott volna. A Fidesz által meghirdetett polgári engedetlenségről szólva elmondta, az nem jogi kategória.
A polgári engedetlenség az önmagában nem jog alól való mentességet, vagy jog alól való kibújást jelent, és ennek a toleranciáját, hanem egy politikai cselekvési kategória, ami adott esetben éppen azzal jár, hogy vállalom esetleg a jogi következményeket is.
Lövétei István elmondta, a polgári engedetlenségre utoljára Magyarországon a rendszerváltás előtti ellenzék fellépése idején volt példa. Teljes a káosz, így értékelte az egyik internetes honlapnak nyilatkozva a Kossuth téri kordon körül kialakult polémiát Szikinger István. Az alkotmányjogász szerint, amennyiben a rendőrség jogszerűen nyilvánította 3 hónappal ezelőtt műveleti területi a Kossuth teret, akkor meg kellett volna akadályoznia a kordonbontást. Azzal viszont, hogy a rendőrök nem vettek őrizetbe egyetlen képviselőt sem, arra utal, hogy jogsértés mégsem történt, tette hozzá.
A ma esti közbeszélés foglalkozik természetesen a Kossuth téri eseményekkel, ezen kívül Szaniszló Ferenc vendége lesz az év Európai Jegybank elnöke, Járai Zsigmond. Tiltakozás a bezárás ellen. Betegek, családtagok, orvosok és kórházi dolgozók tüntettek a budapesti Szent Rókus kórház előtt, mert az egészségügyi tárca valamennyi aktív ágyat megszüntetne az intézményben.
Fáj a szíve a demonstráló dolgozóknak és betegeknek a több mint 200 éves Rókus kórház miatt. Ha a kormányterve megvalósul, akkor egy patinás intézmény zárja be kapuit.
Közép-Európa legrégebbi kórháza, Magyarország leghíresebb, európai szemszögből sok barátom ismeri külföldről, Németországból, leghíresebb orvosa, Semmelweis Ignác, itt volt gyógyító.
Az egykori alapító gróf Klebersberg Kuno unokahúga így kritizálta a szaktárca döntését. A kórház vezetése szerint azért kell meghagyni a 350 aktív ágyat, hogy ugyanolyan színvonalon folytathassák a munkát, mint eddig, és ne kerüljön veszélybe a Pest megyei betegellátás. A Szent Rókus kórházban évente 300 ezer beteget látnak el, akik Pest megye különböző településeiről, elsősorban Érdről, Százhalombattáról, Pilisről és Szentmártonkátáról érkeznek.
Nem reform törekvés ez az egészségügy részéről, a jelenlegi egészségügyi kormányzat részéről, hanem rombolásként érjük meg.
A kórházban jók a működési feltételek, korszerű az ambulancia és a fekvőbeteg részleg, és sztómás betegeket kezelő centrum is működik.
Tiltakozó édesanyák vittek több mint 10 000 aláírás ma a Sándor palotába. Az eseményen mintegy 200-nyian vettek részt, többen kisgyermekükkel. A Söfmérei Ágos Kórház és Anyavédelmi Központ tervezett bezárása, illetve funkciójának megváltoztatása ellen demonstrálva. Az aláírási íveket a köztársasági elnöki hivatal protokoll főnöke vette át. A szervezők abban bíznak, hogy Sólyom László államfő támogatja kezdeményezésüket, és nagyobb figyelmet kap a kórház ügye.
A köztársasági elnök személyesen a kórházért biztosan nem tehet, mert ez nem tartozik a kötelességei közé. Felfigyelhet a civil szervezetekre. Kértük azt, hogy nagyon kevés fórumon jelenhettünk meg, hogy ennek nyilvánvaló oka volt.
A Magyar Orvosi Kamara változtatni akar a TB-vel kötött szerződéseken, mert különben ellehetetlenülnek az orvosok, közölte a kamara elnöke. Iger István hangsúlyozta, mindez azért vált szükségessé, mert a házi orvosok, gyermekorvosok, a fogorvosok eljutottak oda, hogy vagy bért fizetnek maguknak, vagy kifizetik egyéb az ellátáshoz szorosan kapcsolódó költségeiket. Megjegyezte, 2003 óta a praxis finanszírozás névértéken nem változott, ami önmagában is nagy anyagi veszteséget jelent az orvosoknak.
Számos praxis csőd közelébe került, illetve csődben van. Az, hogy ezt nem érzékelik, az annak köszönhető, hogy a kollégák más forrásból igyekeznek praxis veszteségét ellentételezni. Ügyeletek vállalásából.
Átadták az első vizitdíjautomatát az országban. A Borsodabói-Zemplén megyei kórházban működő készülék áll a 800 ezer forint, amit az intézmény halasztott fizetéssel vásárolt, számítva a pályázatok sikerére. A kórház 8 darab vizitdíjautomatát vett.
Az egészségügyi minisztérium államtitkára volt az első, aki jegyet vásárolta a vizitdíjautomatából, és elmondta azt is, hogy nem lesz egyszerű ez az újfajta rendszer. A Magyar Orvosi Kamara azon állítását, hogy az egészségügyi alapellátás csőd közeli helyzetben van, határozottan visszautasította.
Most sikerült elérnünk azt, hogy a kormány 5 milliárd forinttal megemelte a házi orvosokra fordítható összeget. Ebből az 5 milliárd forintból meg tudjuk tenni azt, hogy szinten tartjuk a kasszát.
Hozzátette, senkinek sem csökken a finanszírozása. Egyébként az egészségügyi intézmények szabadon dönthetnek arról, hogy automatával vagy anélkül szedik be a vizitdíjat.
Nem ünnepi eseményről van itt szó, egy üzembe helyezésről, amely egy rendelet adta kötelezettségnek az első lépése, amelyen sajnos együtt kell majd élnünk február 15-től.
Az automaták beszerzésére pályázni lehet, ezt tette a Borsodabói-Zemplén megyei kórház is.
Elolvad az északi sarki jégtakaró, mindenről hamarosan, most nézzük a többi hírt egy-egy mondatban. Megjelent az influenza A vírusa. A múlt héthez képest 3-szor annyian jelentkeztek emiatt a házi orvosoknál. Az ENSZ Koszovó függetlenségét forszírozza. A szerb államfő elutasította a tartomány jövőjére vonatkozó tervezetet. Hollywood Egyekre költözik. 100 nap múlva elkezdődhet az első forgatása a filmes megastúdióba. Baranya, Csongrád, Hajdú-Bihar és Vas megyében már megjelent az influenza A vírusa. A múlt héthez képest meg háromszorozódott a háziorvosi rendelők forgalma. Az enyhe időjárás kedvez a kórokozók szaporodásának, vagyis mindenképpen járványra lehet számítani a következő hetekben.
Nem kell kanál. Hát ez még elég piros. Fáj a torkod?
Majdnem háromszor annyian látogatták meg háziorvosukat ezen a héten, mint egy héttel korábban. A betegek 40%-a 15 év alatti gyermek.
Elsősorban a nagy iskolások, tehát az iskoláskorúak és a középiskolások korosztálya, aki megbetegszik, vírusos felső légúti hurutos tünetekkel jelentkeznek.
Az influenza vírust egy makói háziorvos által beküldött mintában mutatták ki. A kórházakban még nem indokolt a látogatási tilalom bevezetése.
87 olyan bejelentésünk van Csongrád megyébe, ami influenza-szerű, ami tehát nem sok. Tehát ez még azért nagyon kevés ahhoz, hogy most azt mondhassam, hogy járvány van. A másik két megyébe egy kicsit magasabb, de még ott sincs járványos mértékű vagy járványos szinten.
A szakember szerint azonban, ha ilyen mértékben emelkedik a megbetegedések száma, járvány várható, ezért még nem késő felvenni a védőoltást. A védettség 10 nap alatt alakul ki, de aki ennél korábban megfertőződik, az oltással könnyebben legyőzi a betegséget.
Fáklyás felvonulás kezdődött adásunk idején a budafoki Sós István borászati szakközépiskola megmentése érdekében. A főváros egyetlen szőlészeti borászati oktatással foglalkozó intézményének átszervezése ellen napközben a borász rendek is tiltakoztak a városháza előtt.
Hozzák a poharakat, és egy kedves egészségükre.
Ezúttal nem jó kedvükben kortyolgattak a hazai borrendek díszruhába öltözött képviselői a fővárosi önkormányzat épülete előtt, ahol a 106 éves intézményből is több tanuló megjelent. A demonstráción egy petíciót is aláírtak, amelyben a többi között arra figyelmeztetnek, hogy a tanulók elköltöztetése egy másik iskolába az oktatás minőségének rovására megy.
Lassú sorvasztásra óhajtják ítélni az én fogalmazásom szerint, ami pillanatnyilag egy összevonást jelent egy másik iskolával, a 6. kerületbe, onnan pedig kijárni, tanüzembe dolgozni, gyakorlati oktatásba részt venni elég nehéz lenne.
Ennél az iskolánál a legfontosabb szempontot az kell, hogy az játsza, hogy a gyerekekre jutó költség, az oktatásukra jutó költség az jóval magasabb, többszöröse annak, ami egy másik iskolában jut a fővárosban egy-egy gyermek oktatására.
A fővárosi önkormányzat oktatási bizottsága összesen 21 szakképzőiskola átszervezését és bezárását javasolja. A Lengyel Gyula kereskedelmi szakközépiskola diákjai, pedagógusai például éhségsztrájkkal és utcai demonstrációval tiltakoztak az önkormányzat tervei ellen.
A szerb államfő elutasította a Koszovó jövőjére vonatkozó javaslat tervezetet, amelyet Márti Ahtisaari ENSZ főmegbízott adott át ma Belgrádban. Boris Tadic szerint a terv jelenlegi formájában a Szerbiától elszakadni akaró tartomány függetlenségét tartalmazza, ami Belgrádnak elfogadhatatlan.
Az Ahtisaari terv nem mondja ki nyíltan Koszovó függetlenségét, de Szerbia szuverenitásáról és területi integritásáról sem tesz említést. Ezért nyitja meg az utat Koszovó függetlenné válása előtt, nyilatkozta Boris Tadic. Elismerte viszont, hogy sok fontos kérdésben, amilyen például az igazgatási jogkörök megosztása, a szerb ortodox egyház és a koszovói kolostorok védelme, a nemzetközi polgári és katonai felügyelet, figyelemre méltó javaslatokat adott az ENSZ fő megbízott. Ezeket Belgrád alaposan tanulmányozni fogja, nyilatkozta a szerb államfő. A koszovói szerbek elkeseredéssel fogadták a tartományba látogató Ahtisaari tervét, amely szavatolná nekik 6 önkormányzat igazgatását és nagyobb beleszólást az oktatásügybe és az egészségügybe. A mitrovicei szerbek szerint a javaslattal meg akarják őket károsítani. Soha nem adjuk fel Koszovót. Harcolunk, és ha kell, meghalunk érte, nyilatkozták a megkérdezettek. Az albán vezetők megelégedéssel fogadták a rendezési tervet. Koszovó független lesz minden más államhoz hasonlóan, jelentette ki Fatmir Sejdiu, koszovói elnök, miután találkozott az ENSZ főtitkár főmegbizottjával.
Magyarország 27 millió forintos humanitárius segélyt nyújt a palesztin hatóságnak, jelentette be Ramallahban Göncz Kinga külügyminiszter, aki főként a térséggel kapcsolatos fejleményekről tárgyalt Mahmoud Abbas palesztin elnökkel. A magyar külügyminiszter látogatást tett három civil szervezetnél is, majd a ramallahi magyar képviseleten olyan palesztinokkal találkozott, akik Magyarországon tanultak. Palesztin viszály, 13-an életüket vesztették és legalább 170-en megsebesültek az elmúlt 24 órában. A két rivális palesztin szervezet, a Fatah és a Hamas közötti újabb összecsapásokban a gázélvezetben.
Az Abbas elnök által vezetett Fatah mozgalom és a kormányzó radikális Hamas fegyveresei az utcákon és a házak tetejéről lőtték egymást. A Hamas aknavetőkkel és rakétákkal azt az épületet is támadta, amelyben Mahmoud Abbas irodája található. A Fatah megrohamozta a Hamas fellegvárának számító iszlám egyetemet. A Hamas aktivisták pedig támadták a palesztin titkosszolgálat székhelyét és egy gázai kiképzőtábort is.
Elolvad az északi-sarki jégtakaró, lelassul a golfáramlat a nem túl távoli jövőben. A többi között ez olvasható az ENSZ klímaváltozással foglalkozó kormányközi bizottságának Párizsban kiadott jelentésében. A jelentést egy olyan bizottság tette közzé, amely 130 ország 2500 legtekintélyesebb tudósát tömöríti. A dokumentum úgy fogalmaz, az elmúlt 50 évben tapasztalt felmelegedést elsősorban emberi mulasztás okozta. Jelenleg is növekszik az emberiség által kibocsátott üvegházhatást okozó gázok koncentrációja.
A két napig tartó heves esőzés után valóságos árvíz van Indonézia fővárosában. Dzsakartában a sáros víz sok helyen két méteres magasságban árasztotta el az utcákat. A lakosság a környék magasabban fekvő településeire menekült. A fővárosban valósággal megbénult az élet. Ezrek nem jutnak el munkahelyükre, az iskolákban szünetel a tanítás. Dzsakarta közúton szinte megközelíthetetlen.
100 nap múlva elkezdődhet az első forgatás az egyeken épülő Korda stúdióban. A hatalmas filmes komplexum hollywoodi produkciók készítésére is alkalmas lesz. A májusig elkészülő első utómunkálatait csaknem 83 millió eurót emésztenek fel. A komplexum építését tavaly évelején jelentették be a Cannes-i filmfesztiválon.
Ilyen lesz, ha évvégére felépül a stúdió. De egyelőre még csak itt tartunk, a Bokréta ünnepségnél. Vagyis a stúdión dolgozók azt ünneplik, hogy elkészült az épület legmagasabb pontja. A tulajdonosok viszont azt ígérik, hogy 100 nap múlva itt megindulhat a filmes munka, több ezer négyzetméter külső és belső stúdió területen.
Prágával, aki a legfőbb vetélytárs ilyen szempontból, a Korda stúdió fel tudja venni a versenyt. Nem titkolt célunk egyébként azt, hogy ezt a fajta dominanciát valamilyen módon próbáljuk magunkhoz sorolni némiképpen.
Ez a csónak egy leendő 6000 négyzetméteres vizes stúdió közepén áll. Az igazgató azt mondta, hogy ha leforgatnák a Titanic második részét, akkor nyugodtan ebben a stúdióban is forgathatnák, akkora lesz majd. A filmkomplexumban műtermek mellett éttermek, vetítők, produkciós irodák is lesznek.
Híradó után sporttal folytatjuk. Mi hír nálatok? Elemes Zsolt a műsorvezető.
Szervusz Edith, köszöntöm a nézőket. Fradi elnök volt, Fradi elnök lesz, de hogy Fradi elnök van-e? Nos, ez a mai nagy kérdés. A jelenleg Amerikában tartózkodó Dámosi Zsolt egyesek szerint lemondott, mások szerint erről szó sincs. A hamarosan kezdődő Dunasportban megpróbáltunk utána járni az igazságnak. Várom önöket.
Ne hagyják ki, aztán pedig a váltó jelentkezik, most előzetesen pedig a műsorvezető Serfőző Krisztina. Szervusz.
Szervusz, üdvözlöm szeretettel a kedves nézőket. Mai adásunk rendhagyó módon a 38. Magyar Filmszemle egyik helyszínéről jelentkezik. Beszámolunk arról, hogy az adókedvezmények milyen lökést adtak az iparágnak. S ha péntek, akkor sokszorozó befektető figyelő. Maradjanak velünk, fél hét után pár perccel várom önöket.
Én pedig az eredeti tervek szerint legközelebb fél tízkor számítok a figyelmükre, addig is viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket. Egyesek szerint lemondott, mások szerint egy e-mailben csak utalt erre. Megint mások szerint ez az e-mail többféleképpen értelmezhető. Ami biztos, a Ferencváros elnöke Dámosi Zsolt jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik.
Egy biztos, Dámosi Zsolt ma e-mailben felajánlotta lemondását. Az is biztos, hogy az előzményekről mindenki hallgat, a jövőt pedig még senki nem látja. A helyzet különösen azért kínos, mert éppen úgy tűnt, hogy nyugodtabb periódus következhet a Fradi életében.
Jelenleg a Zsolt az elnökünk, Dámosi Zsolt az elnökünk. Február 14-én lesz elnökségülés. Várjuk haza szeretettel a Zsoltot, ahol ezeket a dolgokat tisztázni fogjuk vele személyesen. Az elnökség ülésről egy belső levelezés kikerült a közvélemény elé, amelyre többféleképpen reagáltak emberek az FTC-ből. Valószínű, hogy a Zsolthoz egy rossz információ jutott el. Ő most Amerikában tartózkodik, és úgy gondolom, hogy valaki által egy teljesen téves információ jutott el, amire ő ilyen módon reagált. Az elnökség megválasztotta Dámosi Zsoltot elnöknek, maximálisan kiáll az elnökség Dámosi Zsolt mellett. A jelenlegi vezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy az FTC sikeres legyen.
A Magyar Olimpiai Bizottság mai elnökségi ülésén többek között arról is szó esett, hogy kiket jutalmaz a MOB.
Papp Kornélia négyszeres Európa-bajnok evezős kap életműdíjat a MOB-tól március 9-én, valamint a sportoló nők között Kovács Ágnes úszót tünteti ki még a bizottság. A média díjazottjai között van a Duna Televízió sportszerkesztősége is. A pekingi előkészületek rendben folynak, legelőrébb a kajakkenu tart, nekik szállás is le van foglalva már. A költségvetési elosztást már az 1,7 milliárd forintos alapra tervezi a MOB, de a marketing munkát még meg kell támogatni, azaz fejleszteni, de Schmidt Pál előterjesztés nem szavazta meg az elnökség. Miszerint egy marketing KFT-re bízzák a munkát, de abban egyetértettek, hogy marketing értéke a bajnokoknak van, így őket bevonják a jövőben.
A németországi címvédő meccsek eddigi forgatókönyvének megfelelően Erdei Zsolt szombaton győzött, majd kipihente magát Ausztriában, ma pedig a hazai újságíróknak számolt be legutóbbi élményeiről.
A magyar profi ökölvívás múltja, jelene és jövője, azaz Kovács István, Erdei Zsolt és Balzsai Károly foglalt helyet egy asztalnál a Box utca étteremben rendezett, immár hagyományos gála utáni sajtótájékoztatón. Madár örömmel nyugtázhatta, hogy németországi elismertsége ma már lényegesen jobb a korábbinál.
A mérkőzést 4 millió ember látta Németországban, a csúcsidőben 4,5 millióan, illetve a csúcs az a 4,5 milliós nézettség volt. Ez majdnem 20%-ot jelent, ami egy nagyon jó szám. A mérkőzés után közvetlenül vasárnap reggelinél már jött hozzám Péter Koll, a menedzser, valamint Titmán Poszva, mind a ketten gratuláltak, hogy egy szuper nézettséget produkáltunk.
Ha minden igaz, júniusban Budapesten élőben is megnézhetjük a WBO világbajnokát.
A lényeg az, hogy itthon legyen Magyarországon, az tényleg egy nagyszerű dolog lenne, hogyha magyar ringben léphetnénk a szorítóba, és a magyar emberek lelkesedését hallhatnánk.
Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Fontos a gyorsaság.
Gyorsan!
Tűzoltásnál minden perc számít, csak úgy, mint a fájdalomcsillapításnál. Ne várjon, ha itt a fájdalom. A Fasztum gyorsan hat, a bőrön keresztül mélyen felszívódik, gyorsan eléri a fájdalom forrását, és csillapítja a hátfájást, az ízületi és izomfájdalmakat.
Hű, de gyors!
Fasztum leküzdi a fájdalmat gyorsan.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll.
Egy jó tészta vonzza a társaságot. Gyermei, kikér még?
Medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve, csak szeretni lehet.
Most még jobban megéri az új 16 darabos medvecsomag, újabb rejtvénykártyákkal.
Nyugtalan nappalok és éjszakák, gyakori vizelési inger, folyóügyei csak akadoznak. A természetes hatóanyagú Prostamol Uno tartós szedésével megszüntethetők a panaszok. Napi egy kapszula Prostamol Uno tartós szedése javasolt.
Prostamol Uno, megkönnyíti folyóügyeit.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Nyugalom, kényelem, harmónia, festői környezetben a Sződ-ligeti Dunaparton, a Kék Duna otthonban. Töltse nálunk szanatóriumi kényelemben nyugdíjas éveit. Várjuk jelentkezését. Telefonszámunk 27-es körzet 590 000.
Puffadás, túlzott gázképződés. Az Espumizán gyöngy a haspuffadás okozta panaszok hatékony gyógyszere. Rendszeres szedése esetén is biztonságos, nem befolyásolja az emésztést, folyadék nélkül is könnyen bevehető. Espumizán, és elszáll a puffadás.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Bármit is hozzon az élet, az új Honda CR-V készen áll.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Szikrázó napsütés, kellemes kora, tavaszi meleg a Kárpát-medence nagy részén, és szerencsére egyre enyhébb légmozgás ez jellemezte a mai nap időjárását, de sajnos ismét változás kezdődik, ahogy azt már megszokhattuk időjárásunkban, hiszen északnyugat felől egy újabb hidegfront éri el a Kárpát-medencét az éjszakai órákban, és ez bizony sokfelé okoz majd ismét helyenként akár viharos szelet is, és elsősorban az északi, illetve a keleti tájakon vegyes halmazállapotú csapadékot. Egyébként Európa időjárására most az a jellemző, hogy Nyugat-Európában tavasz van, Kelet-Európában pedig tél. Ahogy említettem, ma éjszaka elsősorban északon és keleten növekszik majd meg a felhőzet. Ott várható eső, havas eső, és északkeleten a hegyekben akár havazás is. A szél megerősödik, a hőmérséklet hajnalra pedig általában -1 és +3 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt továbbra is az északi és a keleti tájakon lesz több a felhő, ott valószínű még további csapadék. A délelőtt második felében azonban egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet, de a szél nagyon kellemetlen lesz, északnyugatira fordul, megerősödik, helyenként viharossá válik, és délután is ez lesz a jellemző, de a délutáni órákban már nem igen kell számítanunk csapadékra, csak elszórtan. A hőmérséklet csúcsértéke pedig 3 és 8 fok között valószínű, ezt a szél miatt jóval hidegebbnek érezzük majd. A frontérzékenyeknek a változatosság kedvéért hideg fronti hatással kell megküzdeniük. És akkor nézzük a következő napok időjárását, amelyek szintén változékonyságot ígérnek, ugyanakkor enyhébbek lesznek a nappalok a folytatásban is, mint ahogy azt február 1-én megszokhattuk. Vasárnap még mindig szeles lesz időjárásunk, ugyanakkor már csak futó hózáporokra, illetve futó záporokra kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 2 és 6 fok között alakul, némi napsütés is előfordulhat a hét utolsó napján. Aztán hétfőn ismét egy nagyon kellemes koratavaszi napban lesz részünk hasonlóan a maihoz. A hőmérséklet csúcsértéke a jövő hét első napján 3 és 8 fok között alakul, és a változóan felhős ég mellett már nem igen kell számítanunk csapadékra. Nem úgy kedden, amikor ismét megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhat eső, havas eső, illetve a hegyekben hó. A hőmérséklet csúcsértéke 2 és 7 fok között várható. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!